Mario Puzo, az utolsó keresztapa. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2023. májusában készült. Virginia Altmannak és Dominic Clarynek. Prológus. Kog, 1965. Virágvasárnap volt, amikor pont egy évvel a Santadiók elleni nagy háború után Don Domenico Clericuzio a családjában született két csecsemő keresztelőjét ünnepelte, és egyben meghozta élete legfontosabb döntését. Meginvitálta Amerika legnagyobb családjainak főnökeit, valamint Alfred Gruneveltet, a vegasi Xanadu Hotel tulajdonosát, és David Redfellow-t, aki hatalmas drogbirodalmat épített ki az Egyesült Államokban. Bizonyos szempontból mindegyikük az üzlet felének számított. Mint a legnagyobb amerikai maffia családfeje, Don Clericuzio úgy tervezte, hogy lemond a hatalomról, legalábbis a látszat kedvéért. Ideje megváltoztatni a játékszabályokat. A látványos hatalom túlságosan veszélyes. De a hatalomról való lemondás önmagában is veszélyeket hordoz. Ehhez a legnagyobb jó szándékra és személyes elhatározásra van szükség. És hogy mindezt a saját törvényei alapján tegye. Clericuzio Kvogban lévő 20 holdas birtokát 3 méter magas téglafal vette körül, a tetején szöges dróttal és elektronikus érzékelőkkel. A birtokon lakott 3 fiának családja, valamint 20 kisebb házban a család megbízható emberei. Mielőtt a vendégek megérkeztek, a Don és fiai kint ültek az udvarház mögötti, gondosan ápolt lugasban, egy kovácsolt vas asztal körül. A legidősebb fiú, Giorgio, magas volt, rövidre nyírt, férfias bajusszal, szikár alakja, akár egy angol gentlemané, és ezt a benyomást csak fokozta méretre szabott öltönye. 27 éves volt, komor, borotva éles ésszel és kifürkészhetetlen arccal. A Don közölte a fiával, hogy a Wharton School of Business-be fog jelentkezni, ahol majd megtanulja a pénzlopás legfinomabb trükkjeit, de úgy, hogy mindvégig a törvényes keretek között maradjon. Giorgio nem kérdőjelezte meg az apai döntést, egy királyi ediktumot sem szokás megvitatni. Bólintott és engedelmeskedett. A Don ezután unokaöcséhez, Joseph alias Pippi de Lénához fordult. Ugyanúgy szerette Pippit, mint a saját fiait, mert nem csak vér volt a véréből, ugyanis halott húgának fia volt, hanem Pippi volt az a nagyszerű fickó, aki legyőzte az elvadult Santadiót.
Te pedig Vegasba költözöl, közölte vele. Te fogod képviselni az érdekeinket a Xanadu Hotelben. Most, hogy a családunk visszavonul az aktív tevékenységtől, itt nem lesz sok tennivaló. Azonban te maradsz a család pörölye.
Látta, hogy Pippi nem örül, ezért meg kellett indokolnia.
A feleséged, Nalene, nem képes megszokni a családi légkört, ugyanezért nem élhet a bronxi enklávéban sem. Túlságosan is különbözik tőlünk, amit Bronxban nem tudnának elfogadni. A családtól távol kell otthont teremtened a számára.
Mindez igaz volt ugyan, de a Donnak volt más indoka is. Pippi a Clericuzio család hős tábornoka, és ha ő marad a bronxi enklávé polgármestere, nagyobb hatalmat szerezhet, mint a fiai, amikor a Don már nem él.
Te leszel nyugaton a Bruglióném, közölte Pippivel. Gazdag leszel, de nem fogod nélkülözni a fontos feladatokat sem.
Átadta Pippinek egy Las Vegas-i ház vételi szerződését a hozzá tartozó egyéb iratokkal. Ezután legfiatalabb fiához, a 25 éves Vincenthez fordult. Ő nőtt a legkisebbre a fiai közül, de olyan masszív volt, mint egy kőkapu. Kevés beszédű ember volt. Az anya térdén lovagolva tanulta meg az összes klasszikus olasz parasztétel elkészítésének fortéjait, és ő volt az is, aki a leginkább megsiratta fiatalon elhunyt édesanyját. A Don rámosolygott.
Azt hiszem, sikerült eldöntenem a te sorsodat is, mondta. És megtalálnom a neked megfelelő utat. Te fogod megnyitni New Yorkban a legelőkelőbb olasz éttermet. Nem kell spórolnod semmin. Meg akarom mutatni a franciáknak, mi az igazi ételművészet.
Pippi és a többi fiú nevetett, de még Vincent is elmosolyodott. A Don mosolyogva folytatta.
Egy évig Európa legjobb szakács iskolájába fogsz járni.
Bár Vincent láthatóan örült, felmordult. Há, és ugyan mit tudnának még nekem ott tanítani? A Don szigorú arccal nézett rá.
Sokkal jobb is lehetne a tésztád, közölte. De a legfontosabb az, hogy pénzügyileg is megtanulj irányítani egy ilyen vállalkozást. Ki tudja, egy nap talán egész étterem hálózatod lesz. Giorgiótól kapod meg a pénzt.
A Don végül Petyhez fordult. Petey volt a középső fia, hármuk közül a legvidámabb. Szeretetre méltó volt, 26 évesen is gyerek, de a Don tisztában volt vele, hogy ő hasonlít a legjobban a szicíliai klerikúziókhoz.
Petey, mondta neki a Don, most, hogy Pippi nyugatra megy, te leszel a bronxi enklávé polgármestere. Te fogsz gondoskodni a család számára katonákról. Ugyanakkor vettem neked egy építőipari vállalatot, egy nagy céget. Te fogod javítani a New York-i felhőkarcolókat, építed a rendőrlaktanyákat, kövezed a városi utcákat. Biztos üzlet, de elvárom, hogy felvirágoztasd a céget. A katonáidnak törvényes állást biztosíthatsz, és természetesen sok pénzt is keresel. Előbb azonban kitanulod a szakmát, amellett a férfi mellett, akié a cég jelenleg. De ne feledd, hogy az elsődleges kötelességet a család katonáinak ellátása és parancsnoklása.
A Don Giorgiohoz fordult.
Giorgio, mondta neki, te leszel az utódom. Te és Vincent többé nem vesztek részt a család olyan akcióiban, amelyek veszélyesek lehetnek, ha csak nem szükséges. A jövőt kell néznünk. A te gyermekeid, az én gyermekeim, a kis Dante és a kis Crocifixio nem szabad, hogy ilyen világban nőjenek fel. Gazdagok vagyunk, most már nem kell a vására vinnünk a bőrünket, hogy biztosítsuk a mindennapi kenyerünket. A családunk mostantól kezdve csak pénzügyi tanácsokat fog adni a többi családnak. Támogatjuk őket politikailag, közvetítünk a vitáikban. De ehhez ütőkártyákra van szükségünk. Hadseregre. Meg kell védenünk a többiek pénzét, amiért viszonzásképpen mi is részesülünk a javaikból.
Rövid szünetet tartott, aztán folytatta.
Mához, 20-30 évre, mindannyian beépülünk a törvényes világba, és félelem nélkül élvezhetjük a vagyonunkat. Ez a két csecsemő, akiket ma tartunk keresztvíz alá, soha nem fogja megismételni a mi bűneinket, és nem fog kockázatot vállalni.
De akkor miért van szükség a bronxi enklávéra? Érdeklődött Giorgio.
Mert egy nap szentek akarunk lenni, felelte a Don. És nem mártírok.
Egy órával később Don Clericuzio házának erkélyéről nézte az ünneplő társaságot. A gyepen hatalmas zöld napernyők védelmében piknikasztalok álltak, ezeknél ült a 200 vendég, sokuk egyszerű katona a bronxi enklávéból. Egy keresztelő rendszerint vidám dolog, ez azonban jóval visszafogottabb volt. A Santa Diók felett aratott győzelemért a klerikúziók drágán megfizettek. A Don elvesztette legkedvesebb fiát, Szilviót. A lánya, Rosemary pedig a férjét. Figyelte a tengernyi embert, akik a hosszú asztalok mellett ültek, amelyek roskadásig voltak rakva vörösboros kancsokkal, fehér leveses tálakkal, mindenféle tésztával, húsos és sajtos tálakkal, valamint mindenféle alakú és méretű ropogós kenyerekkel. Hagyta, hogy egy kicsit elandalítsa a háttérben játszó zenekar halk muzsikája. A piknikasztalok mértani középpontjában a Don ott látta a két babakocsit, kék takarókkal kibélelve. Ha, milyen bátran viselkedett a két kicsi. Meg se rezzentek, amikor a szentelt víz a homlokukat érte. Mellettük a két anya, Rosemary és Nalén de Léna, Pippi felesége. Íme tehát Dante Clericuzio és Crocifixo de Léna. Felelősnek érezte magát, hogy a két gyereknek soha ne kelljen megszenvednie a mindennapi kenyérért. Ha sikerül, amit eltervezett, akkor beléphetnek a törvényes világba. Érdekes, gondolta, hogy nem volt egyetlen férfi sem a társaságban, aki lerótta volna a tiszteletét a kisdedek előtt. Látta azt is, hogy a komor, gránit arcú Vincent hotdogot osztogat a gyerekeknek egy kocsiról, amelyet ő maga tervezett. Úgy nézett ki, mint a New Yorki hotdogárus kocsik, csak nagyobb, tarkább napernyő volt felette, és persze Vincent hotdogja sokkal finomabb volt. Tiszta, fehér kötényt kötött maga elé, a hotdogba pedig savanyú káposztát, mustárt, lila hagymát vagy ketchupot kínált tetszés szerint. Minden gyereknek puszival kellett fizetnie a hotdogért. Látta, hogy a bocsi pályán Petey ott golyózik Pippi de Lénával, Virginio Balazzoval és Alfred Grunewaldtel. Petey volt a társaság tréfa mestere, amiért a Don mindig orrolt is rá egy kicsit. Ő az ilyesmit veszélyesnek tartotta. Petey most is véget vetett a játéknak egy trükkel, mert az egyik golyó darabokra tört, amikor neki koccant a másik. Virginio Balazzo volt a Don alvezére, mint egy a Clericuzio család ügyvezetője. Jókedvű, temperamentumos ember volt, most is viccesen megkergette Petey-t, aki úgy tett, mintha menekülne előle. A Don ironikusnak érezte a jelenetet. Tisztában volt azzal, hogy Petey fia született gyilkos, és hogy a játékos Balazzónak sem véletlenül volt a családban tekintélye. De egyiküket sem lehetett Pippivel összehasonlítani. A Don látta, hogy a tömegben lévő nők mind Pippi felé pillantgatnak, csak a két anya, Nalén és Rosemary nem. Milyen jóvágású férfi. Magas, mint a Don, keménykötésű, markáns, jóképű. Sok férfi is feléje pislogott, nem egy a katonája volt a bronxi enklávéban. Figyelték, milyen tekintélyt áraszt, hogy milyen ruganyosak a mozdulatai, ismerték a róla szóló legendákat. Ő volt a pöröly, az alkalmas férfiak legjobbja. A fiatal, piros posgás David Redfellow, a legnagyobb kábítószerkereskedő egész Amerikában, kedvesen megcsipkette a két csecsemő arcát. Végül a társasághoz tartozott Alfred Grunewald smokingban, csokornyakkendősen és messziről lerít róla, hogy feszeng a számára idegen szerepben. Grunewald pontosan ugyanolyan korú volt, mint a Don, majdnem 60 éves. Don Clericuzio ma mindannyiuk életét megváltoztatta, és remélte, hogy pozitív értelemben. Giorgio kijött érte, hogy elvigye a nap első találkozójára. A 10 maffia főnök a Don Tusculanumában gyülekezett. Giorgio már röviden vázolta előttük Don Clericuzio javaslatát. A keresztelő kiváló ürügyül szolgált a megbeszéléshez, ám mivel nem volt semmilyen valóságos kötődésük a Clericuziókhoz, szerettek volna mihamarabb végezni. A Clericuzio ház szentélye egy ablaktalan helyiség volt, néhány nehéz bútor darabbal és egy bárszekrénnyel felszerelve. A 10 férfi jó komor arccal ülte körül a fekete márvány tárgyalóasztalt. Egymás után üdvözölték Don Clericuziót, majd várakozással figyelték, mit fog mondani. Don Clericuzio behívatta két másik fiát, Vincentet és Petey-t, ügyvezetőjét, Balazzót, valamint Pippi de Lénát is, hogy vegyenek részt a tárgyaláson. Amikor megérkeztek, Giorgio néhány hűvös és ironikus mondattal megnyitotta a tárgyalást. Don Clericuzio végig hordozta tekintetét a körülötte ülő férfiak arcán. Ezek azok a nagyhatalmú férfiak a törvénytelenség világában, akik azért vannak, hogy kielégítsék az emberek valódi igényeit, gondolta.
Giorgio fiam már röviden elmondta önöknek, hogy fog ez az egész kinézni,
kezdte.
Javaslatom a következő. Ezennel kivonulok mindegyik üzlet ágból, a szerencsejátékot kivéve. New Yorki érdekeltségeimet átadom régi barátomnak, Virginio Balazzónak. Ő megalakítja a saját családját, és függetlenedik a klerikúzióktól. Az országban található egyéb érdekeltségeimet a szakszervezetekben, a szállításban, az alkoholban, dohányban és kábítószerben átadom az önök családjainak, és egyben felajánlom összes kapcsolatomat a törvénykezéshez. Mindezért csak azt kérem cserébe, hogy bízzanak meg az ezekből származó bevételek kezelésével. Biztonságban lesz a pénzük, bármikor hozzáférhetnek. És nem kell aggódniuk, hogy a kormány ráteszi a kezét. Mindezért csak 5%-os jutalékot kérek.
A 10 férfiú számára ez olyan ajánlat volt, akár az álom. Hálásak voltak a klerikúzióknak, hogy kivonulnak az üzletből, amikor megtehették volna, hogy a család tovább terjeszkedik és ellenőrzése alá vonja, vagy akár megsemmisíti az ő birodalmaikat is. Vincent körbejárta az asztalt, és mindenkinek töltött egy kis bort. A férfiak felemelték poharukat, és a visszavonuló Don egészségére ittak. Miután a maffia főnökök ünnepélyesen elköszöntek, Petey bekísérte David Redfellow-t. Vincent neki is bort töltött. Redfellow kirít a többi férfiú közül, mert hosszú hajat viselt, arany fülbevalója volt és frissen vasalt farmer öltönyt hordott. Erejében skandináv vér csörgedezett. Szőke volt, szeme világoskék, ajka körül folyton vidám mosoly bujkált. Esze vágott, mint a borotva. A Don lekötelezettje volt David Redfellow-nak, aki bebizonyította, hogy a hatóságokat drogügyben is meg lehet vesztegetni.
David, szólalt meg Don klerikúzió, maga is visszavonul a drogkereskedelemből. Jobb ajánlatom van a számára.
Redfellow nem tiltakozott. Miért épp most? Kérdezte csupán.
Először is, felelte a Don, a kormány túl sok időt és fáradtságot öl a dologba. Félelemben kellene élnie élete hátralévő részében. Eddig Petey fiam és a katonái voltak a testőrei, de ezt nem engedhetem tovább. A kolumbiaiak túlságosan vadak, elszántak és erőszakosak. Legyen az övék a drogkereskedelem. Maga visszavonul Európába. Majd megszervezem az ottani védelmét. Elég munkát ad majd magának, hogy megvásároljon egy olasz bankot, ehhez azonban természetesen Rómában kell élnie. Nagy üzleteket kötünk ott a jövőben.
Ha, nagyszerű, jegyezte meg Redfellow. Nem beszélek olaszul, és fogalmam sincs a bankügyletekről.
Á, mind a kettőt megtanulja,
felelte Kurtán Don klerikúzió.
És boldogan él majd Rómában. Persze, ha óhajt, maradhat itt is, de ebben az esetben nem számíthat a támogatásomra. Petey nem vigyáz az életére. Szóval választhat.
És kiveszi át az üzletemet? Érdeklődött Redfellow. Mennyit kapok a lelépésért?
A kolumbiaiak, felelte a Don. Ezt nem lehet megakadályozni. Ez szükségszerű. De a kormány megkeseríti az életüket. Nos, igen vagy nem?
Redfellow elgondolkozott, aztán felnevetett. Hát akkor mondja, hogy kezdjek hozzá?
Giorgio elviszi Rómába, és bemutatja az ottani embereimnek. És mindvégig ott lesz maga mellett, hogy tanácsot adjon.
A Don megölelte Redfellow-t.
Köszönöm, hogy megfogadta a tanácsomat. Európában is üzletfelek maradunk, és higgy el, jó élet lesz ez magának.
Amikor David Redfellow távozott, a Don elküldte George-ot, hogy hívja be Alfred Gruneveltet. Mint a Xanadu Hotel tulajdonosa Grunewelt ez idáig, az immár megszűnt Santa Dio család védelme alatt állt.
Mr. Grunewelt,
kezdte a Don,
ön ezután az én védelmem alatt irányítja a szállodát. Nem kell aggódnia az élete vagy a tulajdona miatt. A szállodából továbbra is az öné 51%, az enyém pedig az a 49, amelyet eddig a Santa Diók birtokoltak. És ugyanazok a jogok illetnek meg, mint őket. Elfogadható ez az ön számára?
Grunewald a kora ellenére roppant fizikai erőt és méltóságot árasztott magából. Óvatosan csak ennyit mondott.
Ha maradok, ugyan azzal az erréllyel kell irányítanom a szállodát, mint eddig. Ha nem, el kell adnom a részemet. Eladni egy aranybányát?
Nézett rá a Don hitetlenkedve.
Ugyan, dehogy. Ne féljen tőlem. Én elsősorban üzletember vagyok. Ha Santa Dióék kicsit kevésbé forrófejűek, nem történt volna meg ez a sok szörnyűség. Ma azonban már nem léteznek. Ön és én viszont józan emberek vagyunk. A képviselőim veszik át a Santa Diók részét. Joseph Delena, vagyis Pippi, intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket. Ő lesz az én bruglióném nyugaton, évi 100 000 dolláros fizetésért, amelyet az ön szállodája folyósít neki olyan címen és formában, ahogy jónak látja. És ha bármilyen gondja volna akárkivel, csak szóljon neki. És a maga üzletágában mindennaposak a gondok.
A magas Grunewelt meglehetősen nyugodtan fogadta a dolgot.
De miért engem részesít ebben a kegyben?
Más választási lehetősége is volna, jóval kifizetődőbbek. Don Domenico komoly arccal válaszolt.
Mert ön egy zseni a maga területén. Mindenkinek ez a véleménye Las Vegasban. És hogy nagyra becsülésemet kifejezzem, kap valamit tőlem.
Grunewald a fejét rázta.
Eddig is eleget kaptam öntől. A szállodámat. Mi lehet még ennél is fontosabb?
A Don jóindulatúan elmosolyodott, mert bár mindig komoly ember volt, örömét lelte abban, ha meglepetést okozhat az embereknek.
Ön delegálhatja a következő jelöltet a Nevadai Szerencsejáték Bizottságba. Megüresedett egy hely.
Grunewald ritkán lepődött meg életében, ezúttal azonban le is volt nyűgözve. Persze leginkább boldog volt, mert végre olyannak látta a szállodája jövőjét, amilyennek megálmodta.
Ha valóban el tudja intézni,
jegyezte meg,
akkor hamarosan mindketten nagyon gazdag emberek leszünk. Már el van intézve. Most menjen, és érezze jól magát.
Grunewald így szólt.
Én inkább visszamennék Vegasba. Nem volna bölcs dolog mindenkinek a tudomására hozni, hogy én itt mindennapos vendég vagyok.
A Don bólintott.
Piti, intézkedj, hogy Mr. Grunewaldet valaki vigye be New Yorkba.
Kint, a ház előtti gyepen, Rosemary Clericuzio arra várt, hogy Pippi Delenával beszélhessen. Nagyon fiatal és nagyon csinos özvegy volt, a fekete nem állt jól neki. Az, hogy férjét és bátyját gyászolta, elnyomta természetes elevenségét. Nagy, barna szemei túl sötétek voltak, olajbarna bőre túlságosan fénytelen. Csak frissen keresztelt, kék pólyába bugyolált kisfia, Dante csempészett valami szint az arcára. Egész nap furcsán távol tartotta magát apjától, Don Clericuziótól és három fivérétől, Giorgiótól, Vincenttől és Pétitől. Ám most arra várt, hogy Pippi Delena szemébe nézhessen. Unoka testvérek voltak, Pippi 10 évvel idősebb nála, és süldő lányként őrülten szerelmes volt belé. Ám Pippi mindig kicsit lekezelően bánt vele. Bár híres volt gáláns kalandjairól, annál tisztelettudóbb volt sem, hogy gyengéd érzelmeket tápláljon az ő Donnyának lánya iránt.
Szia, Pippi! Szólította meg a férfit. Gratulálok!
Pippi olyan lefegyverzően mosolygott, hogy brutális vonásai szabályosan megszépültek. Lehajolt és megcsókolta a kicsi homlokát, és meglepve látta, hogy a haja, amely még mindig a krizma olajának enyhe illatát árasztotta, milyen dús.
Dante Clericusio. Ha, milyen szép nevet kaptál, mondta.
Nem volt azonban ez olyan ártatlan bók. Rosemary visszavette leány nevét, és az apátlan gyerek is ezt kapta. A Don megdönthetetlen érvekkel győzte meg erről a lányát, akiben mégis maradt némi bűntudat. Ez a bűntudat dolgozott Rosemary-ben, amikor megkérdezte.
Hogy tudtad rávenni a protestáns feleséged erre a katolikus ceremóniára és erre a vallásos névre?
Pippi elmosolyodott.
A feleségem szeret, és örömet akart okozni nekem.
Ez az igazság, látta be Rosemary. Pippit szerette a felesége, mert nem ismerte. De soha nem szerette úgy, mint valaha ő.
A krucifixió nevet adtad a fiadnak, folytatta Rosemary. Legalább annyi örömet szerezhettél volna a feleségednek, hogy amerikai nevet adsz.
A nagyapád nevét kapta, hogy örömet szerezzek vele az apádnak, jegyezte meg Pippi.
Ahogy ez mindnyájunk kötelessége,
felelte Rosemary, és keserűségét mosolyával palástolta. Olyan volt arcának felépítése, hogy a mosoly természetesnek hatott rajta, és ez elvette az élét bárminek, amit mondott. Egy darabig hallgatott, aztán kicsit zavartan tette hozzá.
Köszönöm, hogy megmentetted az életemet.
Pippi egy pillanatra üres tekintettel nézett rá, meglepetés, sőt, enyhe rosszallás csillant meg a szemében, ahogy csendesen csak ennyit mondott.
Soha nem voltál veszélyben.
Aztán karját a lány vállára tette. Hidd el nekem.
Ne gondolj azokra a dolgokra. Felejts el mindent.
A boldog élet áll előttünk. Felejtsd el a múltat. Rosemary lehajtotta a fejét, megcsókolta kicsinyét. Igazában el akarta rejteni arcát Pippi elől.
Mindent megértettem,
mondta, mivel tisztában volt vele, hogy a férfi mindent el fog mondani az apjának és a bátyjainak.
Megbékültem a dologgal.
Azt akarta, hogy a családja tudja, még mindig szereti őket és örül, hogy a gyerekét befogadták. Ebben a pillanatban lépett hozzájuk Virginio Balazzo, és Rosemary-t meg Pippit a kert közepére terelgette. Don Domenico Clericusio jelent meg a ház kapujában három fia kíséretében. A Clericusio család, a férfiak smokingban, a nők estéiben, a csecsemők szaténba bugyolálva, félkörbe állt a család fényképéhez. A vendégek tapsoltak és hangosan gratuláltak. Ez a pillanat merevedett meg a kép lencséje mögött. A béke, a győzelem és a szeretet pillanata. A képet később kinagyították, és bekeretezve a Don dolgozószobájának falára került, Silvio utolsó arcképe mellé, akit a Santadio háborúban öltek meg. A Don hálószobájának erkélyéről figyelte a mulatozó vendégeket. Rosemary eltolta a babakocsit a golyózó férfiak mellett. Pippi felesége, a karcsú, magas és elegáns Nalén közeledett felé, karjában a kis krucifixióval. A gyereket berakta a kocsiba Dante mellé. A két nő szerető arccal nézte a két csecsemőt. A Dont elárasztotta a boldogság, hogy ez a két gyerek biztonságban fog felnőni, és soha nem tudják meg, milyen árat fizettek ők ezért. Ezután látta, hogy Pippi egy cumis üveget csúsztat a kocsiba, és mindenki nevetve figyelte, hogy harcol érte a két kicsi. Rosemary kiemelte a kocsiból Dantét, és a Donnak eszébe jutott, milyen volt a lánya, nem is olyan régen. felsóhajtott. Mert nincs szebb, mint egy szerelmes nő, de nincs szívszaggatóbb látvány egy fiatal özvegynél. Rosemary volt a legkedvesebb gyereke, mert mindig oly sugárzóan vidám volt. De Rosemary megváltozott. Túlságosan súlyos csapásnak bizonyult, hogy elvesztette bátyját és férjét. De a Don tapasztalatból tudta, hogy aki igazán szeret, az képes lesz ismét szeretni, és hogy az özvegyek beleunnak a gyászba. És itt van a baba is, akit kényeztetnie kell. A Don visszagondolt az életére, és elcsodálkozott, milyen eredményeket ért el. Tény, szörnyű döntéseket is kellett hoznia, hogy megszerezze a hatalmat és a vagyont, de nem volt lelkiismeret furdalása. Mindenre szükség volt, és utólag helyesnek is bizonyult. Siránkozzanak mások a bűneik miatt, Don Clericusio együtt tudott élni velük. Hite erős volt Istenben, tudta, hogy meg fog neki bocsátani. Pippi most már 3 katonával golyózott a bronxi enklávéból. Mindegyik idősebb volt nála, tekintélyes üzletemberek a maguk köreiben, mégis rettegtek Pippitől. Nem tudták levenni a szemüket a mindig jókedvű és ügyes fiatalemberről, aki már élő legenda volt, mert legyőzte a bocsiban a Santa Diókat is. Pippi boldogan kiáltott fel, amikor a golyója kiütötte az ellenfél golyóját, amely messzebbre gurult a célgolyótól. Micsoda férfi ez a Pippi, gondolta magában a Don. Hű katona, melegszívű társ. Erős, gyors, rafinált, de visszafogott. Kedves barátja Virginio Balazza jelent meg a dobóvonalon. Az egyetlen ember, aki ügyességben Pippivel versenyre kelhet. Balazzo nagy lendülettel hajította el a golyót, majd a nézők üdvrivalgásban törtek ki. Ez járt minden sikeres dobásért. Balazzo az erkély felé fordult, diadalmasan emelte föl a karját, mire a Don tapsolni kezdett. Büszkeség töltötte el, hogy ilyen emberek sorsa virágzik föl az uralma alatt, hogy végeredményben mindenkire érvényes ez, aki összegyűlt Kókban ezen a virágvasárnapon. Előrelátása meg fogja védeni őket akkor is, ha nehéz évek köszöntenének rájuk.
A Don azt viszont nem láthatta előre, hogy a viszály magvai már is kicsiráztak a még kialakulatlan emberi agyakban.